Már így mikrofon előtt megtudtuk tőled, hogy te ma már voltál edzeni.
Igen, én minden reggel 6 órakor kezdek.
Egyébként arra nézve van tapasztalat, hogy a reggeli órákban, vagy ugye a nap melyik részében jobb a mozgás, vagy ez embere válogatja?
Hát embere válogatja. Van, aki reggel azt mondja, hogy pihentebb és jobban tud teljesíteni, és van, aki a nap végére érzi magát formában.
Aki csak most kezdene el edzeni, hogy látod, hogy mit kéne vajon letapogatni ugye a saját életében, hogy milyen formáját válassza a sportnak úgy egyáltalán?
Hát először hatékonyabb be kell skálázza magát, hogy tudja, hogy mi az, ami neki való, és mi az, ami nem. Tehát ugye most, mivel Instagramon, Facebookon, YouTube-on egy csomó videóanyag elérhető, ezért hajlamosak vagyunk abba a hibába esni, mi mindenre is képesek vagyunk. Viszont érdemes a belépő szinttel kezdeni, és onnan építkezni tovább. Tehát ha egy plank tartás nem megy szépen egy percig, akkor ne akarjunk már egy kézenállást összehozni, mert nem biztos, hogy az a jó belépő szint.
Igen, az, amikor túl magabiztosak vagyunk, biztosan találkoztál már ezzel, hogy olyan óvodás, egy néhány googolással kezdeni a dolgokat.
Vagy csak nagyon elhatározzuk, hogy most aztán bekeményítünk, és a legdurvább dolgokkal akarjuk kezdeni, hogy minél gyorsabban lássuk az eredményt. Mert hogy türelmetlenek vagyunk, ugye ez az általános, azt gondolom, hogy mindannyiunkról elmondható. Na most a türelmetlenség ellenszere az micsoda tud lenni? Hogyan tudjuk felépíteni ezt, amit te mondtál, hogy szépen lépésről lépésre tudjunk haladni?
Hát egyszer is kell egy türelmes szakember, akinek egy picit több türelme van, mint az edzettjének, mert általában az edzettek türelmetlenek. Tehát minden is egy-két hónap alatt kell, mindegy, hogy a mozgásuk 20 év alatt romlott el, ő egy hónap alatt ezt rendbe akarja tenni. És akkor kell egy türelmes edző, aki ügyesen elmondja lépésről lépésre, hogy fog ez kinézni. A közös munkát mindig egy felméréssel szoktuk kezdeni, amikor jön a sportoló a csomagjával, és kinyitjuk, megnézzük, hogy mik a gyenge láncemek és mik az erősségei. És az edzőnek a dolga az lesz, hogy a gyenge láncemeket annyira felerősítse, hogy a lánc ne szakadjon el. Mindegy, hogy élsportolóról vagy amatőr sportolóról beszélünk, ugye ha a lánc elszakad, akkor a sportoló megsérül. És ez élsportban is, és amatőr sportban is el kellene kerülni.
Hogyha valaki mondjuk nem akar élsportoló lenni, vagy nem akar eredményeket elérni ilyen szinten a sportban, csak egyszerűen szinten akarja tartani magát, vagy formában akar maradni, akkor is ezeket a láncszemeket meg kell erősíteni.
Igen.
Mi motivációkról is beszélgettünk így a reggeli órákban, hogy vajon mi motiválja az embereket, és hát mi így ketten arra jutottunk, hogy valószínűleg legtöbbször az, hogy valaki fogyni akar, vagy jól akar kinézni, és nem feltétlenül az, hogy egészséges legyen. Te milyen történetekkel találkozol?
Igen, külsőségek korát éljük, úgyhogy ez szokott lenni a gyakori cél, hogy akkor jól nézzünk, ki kockahasunk legyen, lefogyjunk, stb.
Holnapra.
Igen. Tegnapra.
Tegnapra.
Én igyekszem inkább a fókuszt a funkcióra áthelyezni, nem az esztétikára. Tehát, hogy az esztétikai célok azok előbb-utóbb úgy is elérődnek, hogyha mindaz, amit a teremben csinálunk, az jó. Hogyha hajlama van az illetőnek arra, hogy izmos testalkata legyen, hogyha odafigyel az étkezésére és a pihenésére, akkor ez anélkül fog összejönni, hogy különösebben mi fókuszt helyeznénk rá. Tehát elsődlegesen az lesz a cél, hogy jobban, hatékonyabban és fájdalommentesen tudjon mozogni. Mert hosszú távon ez lesz az, ami számítani fog, nem pedig az esztétika.
Kicsit ijeszt meg bennünket a jó értelemben, hogy mi mindent tudunk elrontani, hogyha nem türelmesen állunk hozzá, és mondjuk nem egy edző tanácsait követve vágunk bele a terem munkába.
Ezt az előbb mondtad is, hogy padlógázzal kezdünk bele, tehát 20 évig ültünk az irodaszékbe, és akkor max teljesítményt akarunk leadni 1-2 hónap alatt.
Mi történik ilyenkor az izmokkal?
Túlterhelődnek. Olyan próbálunk kihozni belőlük olyan teljesítményt, amihez nem voltak szokva. És ugye mindenhez is tudunk adaptálódni, de persze ehhez idő is szükséges. Úgyhogy figyelembe kell venni, hogy milyen adaptációs képességei vannak a szervezetnek, és arra ráhangolva kell majd haladni az edzésekkel is.
Lehet olyat, hogy végérvényesen elrontunk valamit? Az izmainkat nem tudjuk majd összeszedni, hogyha nagyon beletapusunk a gázba?
Végérvényesen nem, viszont kárt tenni azt tudunk, igen.
De hát Zsombor, nem az a jó, hogyha úgy fáj, hogyha nem tudom, 50 kilóval akarjuk kezdeni, mert akkor van eredménye. Hát nehogy már itt 2-3 kilóval súlyozni járjunk.
Én akkor szoktam magasabb terhelést adni az ügyfeleimnek, hogyha meg vagyok győződve arról, hogy ő erre a szintre felkészült. Tehát nem vagyok a nagy súlyzók meg az intenzívebb edzések ellen, viszont ez csak akkor, hogyha ő felkészült rá. Mert hogyha nem, és tudom, hogy megsérülhet, akkor az én rossz híremet is majd tovább viszi.
Lehet, hogy egy kicsit itt a mentalitással is kellene foglalkozni, amikor a sportról beszélünk. Nem tudom, hogy egyből lehet, hogy úgy néz ki, hogy nem talál a kettő, de például, hogyha téged kérdezlek, akinek rendben van a fizikuma, látjuk, hogy egy sportos alkat vagy, és ezzel sokat foglalkozol. Te mit keresel egy nőben például? Mit szeretnél látni? Vagy hogy hogyan...
Hogy türelmes mi?
Hát egyrészt biztos, hogy türelmes vagy, de mi az, ami tetszik neked? Mert hogy nagyon sokszor téveszméken csúszunk el, vagy téveszmékre építjük fel azt, amit szeretnénk elérni a sport által, hogy így kell kinézzünk, mert különben nem tetszünk, és akkor ezt így muszáj végigvinni.
Fú, hát ez biztos, hogy a műsornak a része.
Szerintem igen, de most komolyan, tehát a közösségi média is arra kondicionál bennünket, hogy valahogyan muszáj kinézzünk ahhoz, hogy sikeresek és boldogak legyünk.
Ezt kellene eloszlatni, igen. Ugye? Tehát, hogy gondolom nem csak az ember értékes, aki heti 5-ször eljár edzeni.
Persze.
Tehát aki figyel magára, onnan kezdődik valamilyen formában.
Sokszor az a probléma, hogy úgy tervezzük, hogy majd hétfőn, majd január 1-én elmegyünk edzeni, de nem jön össze. És akkor hogy tud önbizalommal az illető tükörbe nézni, hogy hát nem tudtam ezt sem megcsinálni. Tehát, hogyha olyan célokat tűzünk ki magunk elé, amiket megvanunk győződve arról, hogy meg tudunk valósítani, és időről időre ezeket a célokat ugye frissítjük, mert nem arról van szó, hogy egy szinten meg kell állni, és annál tovább nem lehet. Viszont épésszel kell a célokat kitűzni elénk. Ha túl nagy célt választunk ki, akkor lehet, hogy motivációvesztés miatt fel fogjuk adni ezt az egészet. Tehát ha az illető kisugárzása az önbizalmat sugároz, akkor az már megnyerő lehet. Persze esztétikailag is az ember rendbe kell legyen, de most plusz 30-40 kilóval persze, hogy nem lehet az. De különösebben kockahasnőknél még ilyen olyan dolgok nem, szerintem nem szükségesek. Ez nem
érezze jól magát, és ez a kisugárzásából is érződjön.
Igen.
Vannak nekünk idősebb hallgatóink is, akikkel szeretnénk valahogy elhitetni, hogy a mozgás az jó és egészséges lehet számukra. Te hogyan kezdenél el például egy idősebb emberrel dolgozni?
Alapvetően nincsen különbség fiatal, idős, élsportoló, amatőr sportoló között. Tehát ha megvizsgáljuk, akkor rájövünk, hogy ugyanazokkal az alapmozgásokkal rendelkezik mindenki. Most az, hogy milyen teljesítményt fogunk kisajtolni belőle, az már más tészta. De esetleg az idősödő vendégekkel nem 50 kilóval fogunk guggolni, csak 3-mal, de ugyanazt a mozgást fogja végrehajtani. Ugyanazt várjuk el tőlük, mint az élsportolóktól, csak kicsit más szinten.
És ajánlott a mozgás, tehát nyugdíjas korban is, mert ugye nagyon sokszor látjuk azt, hogy a nyugdíjasok hátradőlnek, és azt mondják, hogy ez így rendben van. Ez a test engem kiszolgál, ahogy mondani szokták, nem kell most már ezzel törődni. Holott lehet, hogy a hétköznapjaikat tennék jobbá.
Meg könnyebbé.
Képzeljétek el, olyat is hallottam, hogy hát ha valamit sokat használunk, elhasználódik.
Nehogy sportoljunk.
és elfárad, és nyilván nem fog olyan jól működni. Most lehet, hogy ez az izmokra nem érvényes.
Érvényes lehet. Ezért ugye nem föltétlen szól az egészségről az élsport, viszont ha egyensúlyban tartjuk az edzéseket a regenerációs idővel, akkor ez hosszú távon szépen szinten tartható.
Tudnál esetleg ilyen praktikus tanácsokat adni, hogy mennyi edzés után mennyi regenerációs időre van szükség?
Ez kortól, nemtől, táplálkozástól, éjszakai pihenéstől függ, de szerintem a heti 2-3 alkalmi edzés az bőven elég, ami azt jelenti, hogy 1-2 nap szünet lesz akkor edzések között.
Miért lehet az például, hogyha valaki sokat dolgozik, vagy többet dolgozik, mint amennyit szokott, egy például hízás indul el, mikor mi azt várnánk, hogyha nagyobb az erőfeszítés, akkor fogyás áll be?
Valószínű, hogy az étvágya is ugyanígy ezzel arányosan megnőtt, és nem biztos, hogy a nagyobb étvágyjal ő olyan minőségű és mennyiségű tápanyagot fogyaszt, amit kellene. Mert ha minőségi tápanyagot fogyasztunk, kevés esély van arra, hogy úgy nagyon-nagyon elhízzunk tőle. De a feldolgozott élelmiszerektől attól könnyebben fogunk hízni. Úgyhogy ha valaki inkább erre alapozza az étkezését, akkor igen, könnyen el tud hízni.
Tehát akkor egyáltalán nem mindegy, hogy a mozgást azt milyen táplálékkal
nem,
társít.
Tehát olyan nincs, hogy akkor most futottam egy órát, és megehetek egy tábla csokit, mert pont annyi kilokalória van abban, mint amennyit elégettem a futással. Ez nem működik így.
Pedig azt hittem, hogy valaki azt mondja, hogy csokival is lehet fogyni. Biztosan, de hogy azt sem tudom elképzelni, hogy most a hátralevő életünkben minden finomságról lemondunk, mert azt mondjuk, hogy nem szabad. Ugye azért nyugtass meg, hogy nem kell így lennie.
Nem kell. Én azt szoktam mindig mondani az embereknek, hogy hagyjanak egy pici szelepet a rendszeren, ahol úgy érzik, hogy még tudsz ellőzni a dolog. Hogy nincsenek bezárva egy dobozba, hogy na, ez sem szabad, azt sem szabad, akkor miért élünk? Tehát, hogy de azt a szelepet azt annyira nyissa ki, hogy ne rontsa el vele az életmódváltási próbálkozását.
Igen, nem az a jó megoldás, hogy egy kocka csokit már megettem, új, hát az a tábla, már mindegy, elrontottam, igen, mehetünk igen. tovább. Én amennyire ismerlek, tehát azt hiszem, hogy így a 10 napos diétáknak te úgy nem dőlnél be, csak most, csak te a káposztalével tuti formába hozod magad június közepére. Vajon miért van az, hogy mi hiszünk ezeknek a módszereknek, holott olyan egyszerű lenne, kevesebb étel, több mozgás, és ugye...
Valószínű azért, mert látjuk a végét. 10 nap, ma elkezdem, 10 nap múlva vége van, és akkor megoldottam a problémát.
És viszont... garantálják, ugye ott van, hogy garantáltan ennyi kilóval vagy kevesebb.
Nem tudom, ki adja a nevét ilyen brúk mellé, de én biztos, hogy nem tenném. Én azt mondom, hogy olyan eszközöket kell alkalmazni életmódváltás terén, amik fenntarthatóak. Tehát nem érezzük azt, hogy annyira kizökkent a komfortzónánkból, hogy ez csak 10 napig, csak 2 hónapig tudjuk tartani. Tehát fenntartható kell legyen, amit ha azt mondom, hogy 5 éven keresztül csinálni kell, akkor simán azt mondom, hogy ez menne. Ezt tudom csinálni. És akkor ez így lesz hosszú távon fenntartható.
Elképzelem, amikor megérkezik hozzád valaki, és azt mondja, hogy hát ugye nyárra szeretné nagyon formába hozni magát, te már úgy előre tudod, hogy ez lehetetlen, de gondolom el is mondod az illetőnek, nem? Hogy lehet ilyen demotiváló is egy-egy ilyen beszélgetés, de mégis te látod a hosszú folyamat eredményét.
Érdekes módon nem nagyon szoktak így megkeresni. Valószínű azért, mert nem is adom a nevem ilyen 10 napos diéták mellé, és akkor nem hozzám jönnek. Tehát ahogyan a tevékenységem propagálom, ott mindig el szoktam mondani a fenntarthatóságot, a hosszú távú célokat, stb. Úgyhogy javarészt ilyesmikkel szoktak megkeresni, hogy most fáj a derekam, és nem belátható időn belül szeretnék megszabadulni tőle. És hogyha elkezdünk közösen dolgozni, akkor fogja látni az illető, hogy esetleg már nem fáj annyira, vagy nem fáj minden előredőlésnél, csak minden másodiknál, és akkor idővel így motiválva van, tudja, hogy előbb-utóbb ez jobb lesz. Tehát már a pozitív jelek azok jönnek az első 1-2 hónap után.
Hónapról beszélünk, igen.
Hallom, hogy mennyire fontos a következetesség, a fenntarthatóság. Én elkövettem azt a hibát, éppen beszéltük Orsival, mielőtt megérkeztél volna, hogy húsvét előtt 40 napig egyáltalán semmiféle cukrot nem ettem. Úgyhogy közben én egy cukorevő ember vagyok, még a kávét is cukorral szoktam inni. De hogy húsvét előtt ez volt az én böjtöm, egyáltalán semmi cukor. És nagyon szépen meg is tudtam ezt állni, viszont ahogy a böjt lejárt, és újra elkezdtem cukrot enni, ez nagyon gyorsan meglátszott a kilókon. Mi történt?
Valószínű érzékenyebb lettél az a 40 nap alatt a cukorra, mint az előtt. Ugye az inzulin rezisztencia kezelhető nagyon jól az időszakos böjtöléssel. Tehát egy napi 24 órából rövidebb ciklusban eszünk, és hosszabb ciklusban nem. És te valószínűleg 40 napig nem ettél édeset meg cukrot, valószínűleg nagyon-nagyon lement az inzulin rezisztenciád, és ahogy cukrot fogyasztottál, ez nagyon-nagyon hamar bekerült a zsíraktárakba. Tehát az a kevés inzulin, ami felszabadult cukor hatására, az egyből benyomta.
Megnyugodtál most,
hogy
tudod?
Most meg, de látod, hogyha ezt tudtam volna például korábban, akkor lehet, hogy nem taposok bele úgy a gázba, hogy várjunk csak, mert ez nem biztos, hogy ilyen jó eredménnyel fog járni, mint ahogy én elképzeltem. Igen.
Jó eredménnyel járhat, hogyha 40 napot még tovább is tartod. Vagy ha a cukor visszavezetése nem arról szól, hogy minden nap vissza fogom helyezni a cukrot az étkezésembe, hanem heti 2 napot akár. Mondjuk a hétvége a csalási, hétköznap pedig tartom magamat a tervhez.
És nem úgy történik ez, hogy még egy kicsit bírjuk, aztán ott van a torta, és egészet megeltem egy ültemben.
Le kell jutalmazni magunkat. Itt mi mindig fogyásról beszélünk, vagy a legtöbbször fogyásról, de igaza van Annának, ő azt mondja, hogy ő hízni szeretne. Tehát nyilván erre is van, akár a sport által is lehetőség. Nem az van, hogy te olyan sovány vagy, ne menjél, ne tudsz semmit, te inkább csak egyél. De hát ugye nyilván erre is tud lenni megoldás, nem? Tehát mozgás is segíthet.
Érdemes különbséget tenni hízás, és ugye izmosodás között. Ha valakinek vékony tagjai vannak, és azt szeretné, hogy egy picit úgy megtermettebb legyen, akkor nem föltétlen, nem biztos, hogy hízni szeretne. Mert a hízás alapvetően azt jelenti, hogy zsíraktárokat fogunk növelni. Erre pedig senkinek nincsen szüksége szerintem. A megfelelő kifejezés az lenne, hogy akkor izomtömegbe szeretne nőni, és persze, erre igen, van megoldás.
Gondolom az étel és a mozgás szintén ugyanaz, igen. A recept kell, hogy legyen.
Kitartás, étel és mozgás harmóniája, ezeket a következtetéseket vontam le így
hirtelen. A varázsszavak és a türelem az idő tud, ugye? Tudja ezt megteremteni. Közben Ilona is írt, azt írja, a nem megfelelő és előkészületek esetén bizony könnyen lehet sportsérüléseket szerezni. Például tavaly nyáron a túracipőm levetettem, és a tordai hasadékban egy kövön megbillenve csúnya bokarándulást szenvedtem. Szerencsére védőkötéssel és az omniózus szandállal elsántikáltam az autóig, de bármilyen mozgás, ha nem helyesen kivitelezzük, többet árt, mint használ. Tehát, hogy lehetnek bizony sportsérülések, vagy akár lám egy ilyen túra alkalmával is hetekre, hónapokra saját magunkat a forgalomból ki tudjuk venni. És ugyanígy gyerekeknek is ugye említett, hogy az idősek és ugye a fiatalok között nincs különbség a gyerekek részére, vagy mit tudnál javasolni?
Gyerekekkel azért nehezebb dolgozni, mert ők nagyon nehéz lekötni a figyelmüket. Én dolgoztam már gyerekekkel, és nem hiszem, hogy én leszek az a szakember, aki ezt tovább fogja folytatni. Elméletben tudom, hogy hogyan kell velük dolgozni, gyakorlatban viszont nem tudom ültetni. Játékosan kell a mozgást bevezetni nekük. Különböző figyelemlekötő dolgokkal. Amúgy is a gyerektevékenységünk az csoportos tevékenység lesz, úgyhogy ott vannak 5-10, akkor ott eljátszanak együtt. A lényeg az, hogy mozogjanak. Na, a tablet vagy a telefon mellett üljenek, hanem ugráljanak, szaladgáljanak, stb. Ez már kiveszi őket a helytelen testtartásból, amit a telefon vagy a tablet nyomkodása közben felvesznek.
Tehát náluk nyilván nem az izmosítás a lényeg, hanem a testtartás kialakítása, illetve az, hogy folyamatosan mozgásban legyenek.
Volt már olyan edzeni vágyó, aki beérkezett hozzád, és egyszerűen reménytelennek láttad? Vagy mindenkinek való az, hogy mozogjon?
Volt olyan, igen, hogy azt mondtam, hogy fú, hát nem tudom, hogy ebből lesz valami. És okoztak kellemes meglepetéseket. Volt olyan csoportos edzésre járó ügyfél, azt mondtam, hogy jön még 1-2 órát, és tudja, hogy többet nem fog jönni, és azóta is hozzánk jár. Úgyhogy vannak kellemes meglepetések. Viszont van, aki nagy lendülettel indul el, és az ugye 1-2 hónap alatt majd alább hagy. Tehát van egy elvárás, amivel hozzám érkezik, és úgy látszik, hogy nem tudok eleget tenni mindennek, és akkor...
Melyek azok a pontok, amikor úgy gondolod, hogy na hát, nem biztos, hogy ebből lesz valami? Milyen jelei vannak ennek, hogy...
Hát ha látom, hogy elveszti a motivációját, az egy éles jel arra, hogy hát ebből nem biztos, hogy lesz valami, mert mozgásra viszonylag ritkán szoktam azt mondani, hogy ebből nem lesz semmi. Mert mivel viszonylag rég csinálom ezt a dolgot, úgy látom, hogy szinte mindennel lehet kezdeni valamit, csak idő és türelem kell hozzá.
És neked mi a motiváció? Tehát amellett, hogy ott vagy, hogy látod, ugye, hogy az emberek mozognak, és még te magad is erőt gyűjtesz, és közben kis oktató videókat is közzé teszel a közösségi oldalon, neked mi tud lenni az erő?
Hát tulajdonképpen ők a motivációm. Hogy én kell a lámpással menjek elő az alagútba, hogy akkor erre gyertek, mert itt vagyok. És akkor ez az, ami előre visz, hogy hát ha én nem csinálom, akkor hogyan tudom hitelesen propagálni ezt az egészet? Szerintem ezt így nem lehet.
Te ebben hiszel, és ebben előjáró vagy.
Igen.
Milyen szép ez.
Hát köszönjük szépen, hogy velünk is voltál itt, és sok motivációt akkor.
Köszönöm.
Még, hogy emberek formájában.
Köszönöm szépen.
Minden jót kívánunk. Kászori Zsombor volt a vendégünk.